Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A telefonvonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén? Egyáltalán milyen lesz a hangulat, hogy milyen várható Európában, Amerikában?
A budapesti értéktőzsdén egyelőre negatív a hangulat, a Bux Index 0,6%-os gyengüléssel kezdte a napot, és a vezetőpapírok többsége is veszített az értékéből. Egyedül a Magyar Telekom tudott 0,9%-ot javítani, így 409 forintba került a cégpapírjai. Az OTP árfolyama 1%-kal 11.685 forintra esett vissza, a Richter fél százalékos gyengülésben 8.305 forinton, míg a MOL 0,3%-kal 3.030 forintra gyengült.
Mi okozza ezt a negatív hangulatot? Jellemző ez egész Európára?
Nem jellemző, inkább a magyar piaccal kapcsolatban van most bizonytalanság, ami ugye a tegnapi forint gyengülésben is megmutatkozott. Itt a költségvetés körüli bizonytalanságok azok, amik aggaszthatják a befektetőket. Egyébként ma reggel az európai tőzsdéken is esést látunk, tehát lehet azt mondani, hogy ez egy nemzetközi trendbe illeszkedik, de vannak magyar specifikus tényezők, amik külön gyengítik a magyar piacot.
Említetted már a forint gyengülés, tegnap óta nagyon ütik a befektetők a forintot. Hol tart most a jegyzés?
Igen, úgy tűnik, hogy ma is folytatódik a magyar deviza gyengülése, akkor a reggeli órákban a 384-es szint felett is járt az euró jegyzése, most 383 forint, 6%-os. Bocsánat, ez 0,6%-os forint gyengülést jelent tegnaphoz képest. A dollár 353 forint 20 fillérbe, az angol font pedig 448 forint 80 fillérbe kerül. Egyébként ezzel bő egy nap alatt nagyjából 2%-kal gyengült a forint, tehát tegnap reggel óta nagyjából 2%-os a forint gyengülése.
És mi a következő támaszszint? Mit mondanak az elemzők?
Ugye nehéz támasz szintekről vagy ellenállásokról beszélni a jelenlegi helyzetben, és nehéz megmondani azt, hogy meddig tarthat a forint gyengülés. Ugye most reggel megjelent egy kifejezetten gyenge kiskereskedelmi és ipari adat is, ami erősítheti ezt a tényezőt. Holnap reggel inflációs adat jön, ez az, amire most elsősorban érdemes lesz majd figyelni.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották, akit 20 perc múlva ismét kapcsolunk majd.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És itt van a vonalban Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt a hallgatóknak!
Nemrég a hírekben is elmondtuk, hogy a MOL az INA-val közösen, a horvát olajvállalattal közösen veszi meg az OMV Szlovéniát. Mekkora üzlet ez?
Elég jelentős üzlet. A OMV Szlovénia 92%-át vásárolja meg, ezt már korábban bejelentették, de mostanra jöttek meg a versenyhivatali engedélyek. A vételár 311 millió euró, tehát több mint 120 milliárd forint. Ez ugyan jelentős összeg, de a MOL tavalyi nyereségéhez képest, amely euróban is milliárdos nagyságrendű volt, bőven belefér a kisebb bevásárlások kategóriájába. Viszont ezzel a regionális hálózatát tovább tudja növelni. 170 benzinkutat szerzett ezzel meg. A MOL egyébként a saját ellenőrzése alatt álló, de nem többségi, hanem 49%-os tulajdonába álló INA-val közösen veszi meg. Úgy, hogy a vételár egyharmadát a INA fizeti, és 27 INA logós kút is lesz majd Szlovéniában. Azért ennyi, mert azért a hálózatot egy kicsit át kell alakítani, pont a versenyhivatali előírások miatt. A MOL csoport 39 kutat elad, nyilván nem a legjobbakat, 39 kutat elad a Shell-nek, de így is összességében 130 kuttal gyarapodik a régióban több mint 1000 kutból álló hálózata. Ez azért jó, mert a saját finomítóiból tudja ezeket ellátni. A Dinának is van finomítója, és végül is Százhalombattáról sem olyan bonyolult elérni a szlovén kúthálózatot.
Másik tőzsdei hír, hogy az M-Telekomnál bejegyeztették a tőke leszállítást. Mióta vásárolja a cég a saját részvényeit?
Idén volt a harmadik éve, hogy aukciós formában saját részvényeket vett. Idén május 25-én 14,6 milliárd forintért 443 forintos átlagáron vett 33 millió darab részvényt, de ezek, amelyekkel most leszállította az alaptőkét, ezek a tavalyi vételt jelentik. Ez is egy ilyen 34,5 millió darab volt. Akkor tavaly még valamivel olcsóbb, akkor 4,25 volt az átlagár. Ez azt jelenti, hogy pár évvel ezelőtt még 1 milliárd 30 millió részvénye volt a M-Telekomnak, amiből 615 millió, tehát egy majdnem 60% a Deutsche Telekomi 1997 a bevezetés óta. Igen ám, de mivel most már három vásárlás van, hogyha most portfólióban lévő saját részvényeket levonjuk, akkor az derül ki, hogy miközben a Deutsche Telekom tulajdoni száma, részvényszáma változatlan, de a többiek részaránya már 313 millió darabra csökkent, a korábbi 400 millióról a három visszavásárlás miatt, mert a Deutsche Telekom nem ad bele a saját részvényeiből. Így az ő tulajdon része most már kétharmados, 66,5%, és mindenki azt latolgatja, hogy ha tovább folyik ez a gyakorlat, hogy évente mondjuk 15 milliárdot elkölt a M-Telekom rész saját részvényeire, amelyeket aztán bevon, akkor pár év múlva, 4-5 év múlva bekövetkezhet egy olyan pont, amikor már 75%-os tulajdona lesz a Deutsche Telekomnak, és hát akkor valószínűleg lesz egy pont, amikor felvetődik, hogy érdemes-e tőzsdén tartani, kivezetni a Magyar Telekomot, vagy inkább kivezetni a Magyar Telekomot a tőzsdéről. Egyelőre erről nincsen szó, de minden ilyen tőke leszállítási szám az a befektetőknél komoly számolásokat implikál, úgyhogy meglátjuk majd pár év múlva, mi lesz a vége ennek a önvásárlási folyamatnak.
Két hete van tőzsdén a budapesti értéktőzs, de mik a tapasztalatok ezügyben?
Június 21-én vezették be a B-t 5.413.000 részvényét, de mivel ennek a részvénymennyiségnek a 80%-a a Nemzeti Bank tulajdonában van, ezért a ténylegesen forgó mennyiség az gyakorlatilag 1 millió darab, és ezt sem mindenki, sőt, hát nem nagyon akarják eladni a jelenlegi, főleg tőzsdetag broker cég tulajdonosok. Inkább a kisebb részvényesek adtak el, illetve két bevezetésben fontos szerepet játszó tulajdonos és brókerház, a Concord és a DOTP, ők rendszeresen állatjegyeznek a papírra, tehát adnak is, vesznek is. Ehhez képest meglepően élénk a forgalom. Első napokban volt úgy, hogy csak nem 100 millió forint volt, de még tegnap is 15 millió forintot meghaladta a forgalom. A belső kötés két hete 3040 forinton volt, akkor egy óriási lelkesedés volt a kisbefektető körében, mindenki akart tőzsdetulajdonos lenni, és két nap múlva, tehát június 23-án már 4190 volt, na ott fordult, utána azért kiderült, hogy a tavalyi 104 forintos osztaléknál, ha jövőre több is lesz valamivel, hát azért még az sem, tehát osztalékágon azért nem rögtön érdemes szaladni, ilyet venni osztalék alapon. Ezért aztán inkább a kezdeti lelkesedés langyultával a beladók lettek többségbe, és így lépésenként esett. Tegnap 3,280 volt a záróár, most is nagyjából ezen nyithat. Viszont ez azért még mindig több, mint a 2900 forintos saját tőkeérték, amin tulajdonképpen elindult az egész történet. Úgyhogy meglátjuk, az biztos, hogy a standard kategóriához képest teljesen jó forgalmú papír, és mindenképpen színesíti a B-t részvény kínálatát.
Köszönjük szépen a tájékoztatást, az elmúlt percekben Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével készül. Műsoromban egyebek mellett még szó lesz arról, hogy mekkora irányadó kamatot és egész évre milyen euró-forint árfolyam szintet vár az MBH Bank. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az év végére 10,5%-os irányadó kamatot, egész évre pedig 378-as euró-forint árfolyam szintet vár az MBH Bank. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Kuti Ákost, a pénzintézet elemzési centrumának vezetőjét.
Mi arra számítunk, hogy az MNB folytatja ezt az óvatos lazítást, és szeptemberre 13%-ra csökken az egynapos betéti kamat. Ezzel a két összeg, az az irányadó ráta, illetve az egynapos betét kamata megegyezik, és a folytatódó inflációs csökkenése párhuzamosan arra számítunk, hogy az év végére tovább csökken majd az irányadó ráta, 10,5%-os egybanki irányadó rátát prognosztizálunk decemberre.
Mi az, ami ezt befolyásolhatja? Tehát vannak-e kockázati tényezők?
Természetesen vannak, hiszen az infláció a korábbi előrejelzésekhez képest később és magasabb szinten tetőzött, mint azt lehetett várni. Ez óvatosságra intette a Magyar Nemzeti Bankot, de úgy látjuk, hogy a globális nyersanyagárak csökkenésével, az energiárak csökkenésével érdemben lehetőség van arra, hogy a külföldi jegybankokhoz hasonlóan az MNB is egy alacsonyabb kamatpályára lépjen át. Ez az a két tényező, ami leginkább támogatja az MNB döntéseit.
A forint árfolyamában milyen várakozásaik vannak, hogyan alakulhat a forint árfolyama ebben az évben, illetve jövőre, és mikor kezdődhet meg az, hogy visszatér a régiós valutákhoz a forint?
2022 ez nem a forint éve volt, azt láttuk, hogy történelmi csúcsokon ragadt a forint a főbb devizákkal szemben. 2023 ebben a szempontból hozott egy nagyon pozitív változást, hiszen a külső tényezők javulásával érdemben javult hazánk megítélése, és a befektetők élénken elkezdtek érdeklődni mind a forint, mind pedig a forintos hazai befektetési eszközök iránt. Mindez azt segíti elő, hogy megerősítjük várakozásunkat az év végére vonatkozóan, tehát továbbra is 378-as euróforintot várunk, és a folyamatok fennmaradásával 2024, illetve 2025 vonatkozásában 370-es árfolyamat prognosztizálunk.
Kuti Ákost, az MBH Bank elemzési centrum vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarország nem lesz Európa akkumulátor lerakata, hangsúlyozta az Inforádiónak a Klímapolitika Intézet igazgatója. Litkei Máté elmondta, az elektromos autók akkumulátorát abban a tagállamban kell visszagyűjteni, ahol azt átadják a végfelhasználóknak, vagyis a gépkocsi megvásárlójának. A riporter Sipos Ildikó.
Július 1-től lépett életbe ez az úgynevezett EPR rendelet, magyarul kiterjesztett gyártói felelősség rendeletnek is mondhatnánk, amely nagyon sok termékre egyébként meghatározott célszámokat ad meg, és ezeket a célszámokat határidőhöz is köti. Tehát itt nem csak az akkumulátorról, hanem például a gumiabroncsról, különböző gépjármű alkatrészekről, elektromos, illetve elektronikus berendezésekről beszélünk, csomagolóanyagokról. De valóban itt az akkumulátorgyártás az, ami leginkább fókuszba került az elmúlt időszakban, és ennek kapcsán végeztünk egy elemzést, amelyben megnéztük mind a hulladék irányelv, mint pedig az akkumulátor irányelv azon részeit, amelyek meghatározzák, hogy mi történik az életútja végét elérő akkumulátor termékekkel. Az fontos leszögezni, hogy a gyártó fogalma eltér a jogi környezetben a köznapi értelembe vett gyártó fogalmától. A jogszabály gyártónak nevezi azt a jogi vagy természetes szemét, aki forgalomba helyez egy adott terméket, és ennek praktikus oka az, hogy képzeljük el, hogy mondjuk Portugáliában gyártanak egy terméket, és Magyarországon valaki ezt forgalomba helyezi, a kiterjesztett gyártói felelősség értelmében mondjuk azt a csomagolóanyagot, azt a PET palackot vissza kellene szállítani Portugáliába, hogyha csak valóban a gyártó tudna ez esetben eljárni. De hál' Istennek a jogszabály nagyon egyértelműen fogalmaz, és a gyártó kifejezés alatt a forgalomba helyező is értendő, így tehát az felelős az adott hulladék visszagyűjtésért, majd az újrahasznosításnak a lebonyolításáért, aki forgalomba helyezi, és a végfelhasználónak értékesíti ezen termékeket. Ez nem jelenti azt, hogy az adott gyártónak kell személyében eljárni az adott országban, megbízhat harmadik entitást, létrehozhat erre egy külön jogi személyiséget, vagy akár az adott ország állami hulladékgazdálkodási szervét is megbízhatja. A jogszabály csak azt határozza meg, hogy köteles erről gondoskodni, és köteles ennek a költségét állni. Tehát praktikusan ez azt jelenti, hogy az itt legyártott akkumulátorok valamilyen gépjárművekbe beépítésre kerülnek, mondjuk forgalomba helyezik Németországba, és mivel Németországba került forgalomba, ezért majd a német forgalomba helyező jogi személyiség kell, hogy ezzel a tönkrement akkumulátorral, vagy életidejének végét elért akkumulátorral valamit csináljon.
Ez annak köszönhetően lesz így, hogy életbe lépett június 1-től a kiterjesztett gyártói felelősség rendszere, röviden az EPR rendszer, vagy ez már korábban is eldöntött volt, hogy ez így lesz?
Már a most kialakult működő gyakorlat is az, hogy ez sokkal decentralizáltabb, és sokkal inkább a hulladék keletkezésének a helye a meghatározó, nem pedig a gyártás helye. A mostani kiterjesztett gyártói felelősségi jogszabály ezt csak egyértelműbbé teszi.
Litkei Mátét a Klímapolitika Intézet igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén nyárra jelentősen csökkent az afrikai sertéspestissel érintett területek nagysága Magyarországon, ez lehetővé tette a járványügyi korlátozások enyhítését, mondta az Inforádiónak az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcsot hallják.
Az állategészségügyi hatóság folyamatosan vizsgálja, illetve értékeli a betegség terjedésének a kockázatát. Ez már a magyarországi megjelenés előtt is voltak erre vonatkozó intézkedések, illetve 2018-tól, miután a betegség megjelent Magyarországon, onnantól kezdve ez fokozottan igaz. Ez a kockázatértékelő munka, ez szigorú vizsgálatokkal párosul, tehát a Magyarország területén a vaddisznóállományban szigorúan vizsgálja az állategészségügyi hatóság a vírusnak a jelenlétét, és azt lehet elmondani, hogy 2021 óta gyakorlatilag az intézkedések eredményeképpen a vírusnak a terjedése lassult az országban, és egyes területekről pedig azt lehet mondani, hogy eltűnt, tehát nem lehet kimutatni. Mindezek alapján 2021 óta nem volt szükség arra, hogy a fertőzött területet növeljék Magyarországon, és ezeken az említett területeken pedig, ahol még kedvezőbb volt, vagy még kedvezőbbé vált a járványügyi helyzet, ott pedig a kockázatnak a csökkenése valósult meg, azaz itt enyhíteni lehetett a korlátozó intézkedéseket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Úgy tűnik, tovább konyult lefelé a Bux Index, hol tart most?
Igen, sok változás nem történt az elmúlt szűk fél órában. A Bux Index továbbra is 0,6%-os gyengülésben van a tegnapi záró értékéhez képest. Az OTP 1,1%-kal 11.670 forintra gyengült, a Richter 0,5%-os mínuszban van 8.310 forinton, míg a MOL szintén 0,5%-kal 3.026 forintra esett vissza. Egyedül a Magyar Telekom tartja magát továbbra is 0,9%-os erősödésben, így 409 forintba kerülnek a távközlési papírok.
Hogyan áll most a forint?
A forint piacán sincs sok változás, ami a jelenlegi helyzetben azt gondolom, hogy inkább rossz hír, mint jó. Továbbra is a 384-es szint környékén jár az euró jegyzése, egészen pontosan 383 forint 80 fillért kell most adni egy euróért. Ez 0,6%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, de hogyha az egy nappal ezelőttihez hasonlítjuk, akkor nagyjából 2%-os a forint leértékelődése, hiszen tegnap majdnem 1,5%-ot veszített értékéből. A dollár 352 forint 90 fillérbe kerül, az angol font pedig 449 forinton áll most.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.